Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió legújabb adása Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és Fej Patrikkal, és hamarosan kezdjük is a mai műsorunkat.
Reklám következik.
Figyelj, ha fűtésről van szó, egy szót jegyez meg.
Weishaupt.
Hogy a takarékosság és a hatékonyság nálad is alap legyen.
Weishaupt.
Hogy ne kelljen a szerviz miatt aggódni.
Weishaupt.
És hogy a közelgő ünnepek biztosan az otthon melegéről szóljanak. Kérj ajánlatot a fűtés.weishaupt.hu oldalon. Weishaupt. Ez a megbízhatóság.
Reklám hangzott el.
Nos, szokás szerint itt vagyunk, mint minden Forma 1-es hétvége utáni kedden, és most az amerikai nagy díj történésével fogunk foglalkozni, ami szerintem, hogyha az összképet nézzük, igazán amerikaira sikeredett így a körítésekkel együtt. Ugye ott volt például Daniel Ricciardo NASCAR-os menete szombaton, a példaképfejének az autójával, Dale Earnhardt autójával, ugye ezt még a monzai győzelmért cserébe úgymond kapta. Aztán a leintés utáni Shaq O'Neill megjelenés, ami hát rengeteg mém is született abból, hogy elképesztően magas, 216 centis az ex-kosaras, és ahogy beállt a dobogón győztes Max Verstappen és második Lewis Hamilton közé, az szerintem nagyon vicces volt, és tényleg rengeteg mém is született belőle.
Ahogy mondják, Texasban minden nagyobb.
Hát,
még a szelep is.
Igen, hát ugye érkezett az a hatalmas 5 méteres autóból, és a komplet Red Bull szerelőgárda belefért.
Hát, ha azt teszik, akkor ez az egész hétvége grandiózus volt valamilyen tekintetben, hiszen helyszíni nézőszám rekord is dőlt, 380 ezeren látogattak ki a hétvége folyamán, amivel sikerült lenyomni a 2019-es brit nagydíjat a maga 350 ezrével, és nem mellesleg egyébként is elég rég láttunk egyáltalán nagyobb tömörülést a pálya mellett, hiszen a járványi korlátozások mellett nem igen volt rá lehetőség.
Egyébként ez az óriási nézőszám szerintem hatalmas jó hír a Liberty médiának. Ugye évek óta dolgoznak azon, hogy bevegyék Amerikát, a saját hazájukat. Nyilván a Forma 1 tulajdonosáról beszélek, erről a cégről, aki esetleg nem tudná. És az, hogy ennyien ott voltak, azt mutatja, hogy azért van haladás, hogy a folyamatos promóció, a Netflix sorozat megtette a hatását, és tényleg kezdik szeretni az amerikaiak a Forma 1-et. Kíváncsi vagyok, hogy aztán Miami mennyire ez sikeres, gondolom, persze elsőre biztosan, de hogy reméljük, hogy ott is hasonló számokat látunk.
Igen, de a sikerhez elég csak úgymond a pályán kívüli show a Netflix sorozatára képülve szerintem legalábbis, hanem azért kellenek az olyan futamok is, mint amit most láttunk itt Austinban, igaz? Nem ez volt az a futam, amit a pályán látott akciókról fogunk megjelzni, de nekem mégis egy kicsit körömlerágós volt, és leginkább egy pókerjátszmához hasonlított az egész Verstappen és Hamilton között. Itt a szokásosnál nagyobb gumikopás volt az, amit mozgatta a szálakat.
De egyébként még csak egy picit hadd vágjak elébe, hogy nyilván nem is a futam miatt jöhettek, hiszen az csak vasárnap az zárta a hétvégét, de ugye annak is köszönhető biztosan, hogy tényleg szuper izgalmas évet látunk. Rég nem volt ennyire izgalmas fordulatok, és a világbajnokság is ennyire szoros, úgyhogy nyilván is hozzájárult. És igen, ez egy újabb fejezet volt ebben a nagyon izgalmas bajnoki küzdelemben.
Hát akkor térjünk is rá szerintem a történésekre, ugye az időmérőt Max Verstappen nyerte Hamilton előtt, ami önmagában azért valamennyire meglepetés jelentett azok után, hogy a pénteki napot még a Mercedes kezdte jobban. Utána valahogy a Red Bull magát állt, és át is vette a kezdeményező szerepet, de a rajtnál megint fordult a kocka, és a 7-szeres világbajnok volt az, aki elsőként fordult a balosba.
Én számítottam erre egyébként, valahogy látszott, hogy Hamilton ezt meg fogja csípni, de az sem lepett meg, hogy aztán sikerült végül elérje varázsolni Verstappent. A Red Bull most nagyon, nagyon jól keverte alapokat, az biztos, bár tényleg nem tudom el a kvartál valamelyikőtök sütni, de tényleg 19-re húztak lapot a holland gumi stratégiájával, mert nagyon kevésen múlott, de végül szóval le a kalappal. A Red Bull Verstappennel úgy csinálta végig a futamot, ahogy kellett. Annak ellenére is, hogy a rajta elveszítette az első helyet.
Ráadásul, ha azt nézik, ugye két leosztás is volt, mert neketten kétszer jártak a csapatoknál friss abroncsokért, és azért az is egy kockázati tényező volt, hogy Verstappen akkor kérte le az első úgymond lapot, ha már így fogalmazunk, amikor ugye ez az 56 körös futam 10. körében volt, ami meglepően korai volt, annak tekintetében voltak sokkal többen, akik még tovább mentek.
Szokatlanul korai lépés volt, és maga a Red Bull is elismerte, hogy sokáig nem is bíztak ebben a stratégiában. Volt miért vakarni a fejüket, hiszen ha még egy kiállásra is számolunk, azért a 46 kört elosztani, a házvédelmi 46 kört elosztani, a 48 kört, az is ilyen 23-24 körös etapokra jön ki, és azért főleg a vége volt necces, tehát még úgy meg is jegyeztem így magamban, hogy így kiállás után 10 körül már 1.40-es idők. Tehát, hogy elkezdtem így gondolkodni, kattogni azon, hogy nem spórol-e a végjátékra például. Tehát, mert azért a végén jött egy-két lila szektor is adott esetben.
Hát már most mire gondolsz, mert ugye még az első...
Szerintem Verstappenről beszél, hogy a
én most korán... Verstappen vezettem végig.
Igen, korán cserélt, de ügyesen osztotta be, ugye erre akartál utalni, hogy...
Igen, mert ugyebár így korán jött másodjára is, valahol a 30. kör környékén, rá 8 körrel később jött ugyebár Hamilton, és 2 körrel azután, hogy Hamilton ki volt, már 1.40-es időket ment. És akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy nem spórolás áll a háttérben, mert azért később képes volt jobb tempóra is.
Igen, ezzel az fix, hogy a Red Bull célja nyilván az volt, hogy minél hamarabb visszavegye a pályapozíciót az első helyet Hamiltontól. És ezzel az első kiállásnál ugye hamarabb is cseréltek a britnél, aki viszont a második etapban valami eszeveszett tempóban kezdett utána visszajönni Verstappenre, és szerintem a második kerékcsere, akkori időpontja, hogy a 30. körben cserélt, az egyfajta nyomás miatt volt, ugyanis Hamiltonék eljátszották volna azt, hogy teljesen utolérik Verstappent, és ők ugyanúgy kijönnek a boxba hamarabb, de a Red Bull egyel hamarabb lépte meg ezt, és ennek köszönhetően maradt elő, ugye a Hamilton box kiállása után is, ugye Verstappen a friss gumikon kezdte el ledolgozni a hátrányát.
Ami érdekes itt, hogy ugye a Verstappen mellett a csapattárs Perez is a mezőny elejéből indult, és egyrészt azért gondolom, hogy utána a futam után neki is mondott egy köszönömet a holland, amiért az első körben nem előzte meg, amikor megtehette volna, vagy legalábbis nem nehezítette tovább a dolgát. Amikor
ez
egy
nagyon
kicsit
körülményes volt, igen.
Lendületet veszített a holland, viszont utána, szóval annak ellenére, hogy Perez gyors volt az időmérőn, és a mezőny elejéből tudott indulni, végül mégsem tudott szerepet játszani a stratégia alakításában. Egyre inkább leszakadt, és hogyha megnézzük, végül majdnem két box kiállásnyi hátránnyal ért célba. Szóval hiába lett harmadik, stratégiája nem volt hasznosítható. Legfeljebb az elején, amikor még valami fenyegetést jelenthetett, de aztán gyorsan kiderült, hogy nincs játékban.
Hát azért az elején tudta tartani a tempót, mert ez ott volt ilyen 3-4 másodperces távolságban, amit nem szabad elfelejteni a mexikói kapcsán, hogy hogy a rajt előtt lényegében elszivárgott minden folyadéka ebből az itatórendszerből, így lényegében egyetlen korcs nélkül teljesítette ezt a 308 kilométert, ami azért ilyen hőségben, mert ugyebár csak a levegő hőmérséklete volt 29 fok, azért eléggé kemény kihívás egy eleve forró autóban.
Persze, ezt nem is volna kétségbe, csak meg ebben az esetben szerencsére, Red Bull szerencséje szempontjával nem is volt rá szükség, hogy a mexikói valamit csináljon, de szerintem továbbra is kicsit kevés a
szerintem terettől. Itt részben azért a Red Bull is hibás volt, ugyanis eljátszották volna a Bottas-i taktikát akár Perezzel, ami az első kiállásnak szerintem még lehetséges volt. Ugye igen, lemaradt Verstappenéktől, de azt ne felejtsük el, hogy Verstappen után Perezt is rögtön hozták friss gumikért. Nem emlékszem, hogy egy vagy két körrel később, de ő
igen,
is jött.
Igen, de valahogy igen, gyorsan.
És hogyha megcsinálják azt, hogy kint tartják addig, amíg Hamilton nem cserél, és utána egy ilyen mozgó akadárként megpróbálják a brit elé tolni, azzal akár még, hát valószínűleg ugyanígy a harmadik helyen ért volna célba, de talán nehezítették volna Hamilton dolgát.
Jó, szerintem a taktikában... Nyilván a csapat döntése is benne van, csak arra akartam rámutatni, hogy egy jó rajtpozíció és a jó befutó ellenére nem volt benne az élen folyó küzdelemben.
Ja, igen, ez abszolút igaz.
Nem is feltétlenül az volt a dolga, hogy benne legyen, tehát legalábbis abban a szempontból, hogy nem jelent...
Nem a győzelemért, nyilván őt nem a győzelemért
küldték volna, csak... Közvetlen veszélyt. Ellenben az a Red Bull szempontjából jól jött, hogy Bottas ennyire hátráltatott és hátrányos helyzetben volt. Ahhoz képest, hogy a Mercedes eleve jól kezdte a hétvégét, és Bottas is jól kezdte a hétvégét, idén hatodjára kellett belső égésű motor cserélni az autójában, így ez egy plusz 5 rajthelyet jelentett a finn számára, és egyszerűen nem tudott mit tenni a 9. helyről, tehát érdemes megfigyelni, hogy Bottasnak abszolút ilyen hullámzó éven zajlik a
szezonja.
Monzában fent vagyunk, Szocsiban lent vagyunk, aztán Törökországban megint fent, és aztán megint lent. Tehát ilyen hullámasot ott a vidámparkokban sem lehet találni, mint amiken Valtteri Bottas keresztül megy. Tehát a számokra bizonyos fokig értelmezhetetlen ez a fajta formaingadozás. Tehát egyszerűen, hogy egy Alfa Taurival nem tudunk mit kezdeni körökön keresztül, egy Mercedes-szel, a bajnokság első helyen álló technikával, ez...
Mit gondoltok a Merci motor cseréjéről? Való, ez van egy, nekem például gyanús az, hogy szerintem itt már nem a műszaki hibák miatt cserélgetik a V6-ost, hanem inkább a 2022-es készülés és a motorbefogyasztás miatt.
Igen, ez nagyon benne van. Bottasnál persze. Bottas igazából jó. Annyi szerepe van, hogy azért, hogyha lehet, akkor bebiztosítsa a konstruktőri bajnoki címet, de hogy tulajdonképpen a futamokon belül hol van, mit csinál, hogyha nagyon nem húz el a Red Bull, akkor igazából Bottasnak ennyi a szerepe. Úgyhogy persze.
Mondjuk, hogyha mostanság összehasonlítjuk a két második számú pilóta teljesítményét, akkor én egy halványi, vagy egy vékony hajszálnyival talán Perezt érzem erősebbnek, és az ilyen, úgymond eldobott pontok, mint a mostani plusz 5 rajthely miatti rossz finish, akár a Mercedes konstruktív bajnoki címébe is kerülhetnek.
Hát persze, de még valamennyi előnye van a Mercedesnek, igaz, hogy most jelentősen megcsappant 16 ponttal 23-ra, azért ez a 23 pont egyáltalán nem ledolgozhatatlan a hátrajövő forduló alatt bármi is történhet. De szerintem ami izgalmasabb lesz ebből a szempontból tekintve, hogy a konstruktori bajnokokat leginkább csak a szenvedés statisztikusok tartják nyilván, az a másik különbség, az a bizonyos 12 pontos Verstappen és Hamilton között. Itt az adás előtt itt már fejtegettük magunk között, hogy hogy vajon hova kanyarodhat ki ez a történet a hajrában, hiszen 12 pont, győzelmek számát illetően Verstappen előnyben van, 8 győzelme van, Hamiltonnak ennél kevesebb, és itt ugyebár ott egy nyilatkozata a Helmut Markonak, a Red Bull Motorsport főnökének, hogy már csak 2 győzelem kell, és megvan a bajnokság. Erről beszélgessünk egy kicsit szerintem.
Szerintem igaz, hogyha puszta a matematika, és ő a lehető legvalószínűbb esetőségekből indult ki, amit valljuk be az évben, amikor a futamok a megszokott rendszerint zajlottak, akkor Hamilton is Verstappen zárt az első két helyen, és 5 futammal a vége előtt, hogyha megnyer 2-t Verstappen, akkor legrosszabb esetben is megduplázza az enyét, az 24 pont. És ha a maradék 3-at Hamilton nyeri, és azzal...
A holland második.
És igen, a holland mellett közben második, akkor pont egyébként 24 pontot vissza tud hozni, hogy, és figyelembe véve azt, hogy mind az 5 helyszínen Hamilton a leggyorsabb kör.
Hát ez inkább a legoptimálisabb változat, amit felfestett itt Márkó. Itt az a helyzet, hogy erre támaszkodni, és adott esetben még hátra is dőlni nem szabad, már csak azért sem, mert van 2 olyan pálya, amit egyáltalán nem ismer a mezőny, ugyebár Katar és Szaúd-Arábia jön november végén, december elején, és az idei szezon azért nagyon sok teóriát, mítoszt ledöntött, átgázolt, ahogyan például az amerikai hétvége is, hiszen Mercedes győzelmet prognosztizálhattunk mindannyian. És gondoljuk csak bele abba, hogy azért Verstappennek most is szerencséje volt abban a szempontból, hogy Perez volt mögött a rajtnál, hiszen ott az egyes kanyarban nem jött ki a legelőnyösebben, és hogyha éppenséggel nem Perez van mögötte, akkor lehet, hogy még egy pozíciót veszítem csak egyet Hamiltonnal szemben. Tehát bármi ilyesmi közbejött, ami rögtön boríthatja az egész számítást.
De szerintem nem az van, hogy Helmut Marko ezt így fixen elhatározta, hogy akkor ők meg is vannak, és leteszik a lantot be a fejezve az év, hanem ez tényleg csak egy ilyen realista számításmód, amivel szerintem nyugodtan számolhatnak, hogyha ha megvan 2 futam, nem fognak nyilván hátradőlni, mert van még 3. És amúgy szerintem azt kijelenthetjük, hogy a 2 futam alatt a következő mexikói és a brazil nagydíjakra gondolt, mind a kettő az elmúlt években nagyon feküdt a Red Bullnak, és itt már fejben oda is rendelkozta például az ismeretlen pályákat, Katart, Szaúd-Arábiát, illetve Abu Dhabit is, ami szintén újdonságot tartogat majd az átépített és megdöntött kanyarjaival együtt.
Mondjuk a Szántorban feküdt a Red Bullnak, azt azért ne felejtsük el, meg ha azt hiszük, akkor a Red Bull már az elmúlt években is kapaszkodott a Yas Marinai helyszínen a Mercedeshez képest. Egy biztos, itt jósolgatni már nagyon komoly ezoterikus képességeket kívánna, amivel én speciál nem rendelkezem, de éppen ez az, ami izgalmasabbá fogja tenni a bajnokságot, de hogyha esetleg a nézők, hallgatók, olvasóknak van tuti tippje arra, hogy kinyerje a bajnokságot, akkor nyugodtan írják meg, illetve meg is indokolhatják, hogy éppenséggel miért.
Egyébként visszatérve egy kicsit Austinba, szerintetek mit tehetett volna Hamilton, hogy esetleg ő vehesse át Sekonéltől az első helyzetek nyerő trófeát?
Szerintem, gyakorlatilag mindent megtett, és a finish, a hajrá tökéletes, sőt, tehát az egész verseny nem volt benne hiba szerintem, egyszerűen a végére ő is addig jutott, ameddig jutott, és még annyit hozzátehetünk, hogy nem, a lekörözések nem jöttek ki jól. Hogyha egy kicsit más ütemben érik utol a lekörözendőket, lehet, hogy fordított lett volna a végeredmény. Szóval én nem hiszem, hogy hogyha nagyjából ugyanúgy zajlik a futam, ahogy zajlott. Nem, én azt gondolom, hogy Hamilton is mindent megtett, kihozta a maximumot, és tényleg apró szerencsém, meg bal szerencsém múlott a végén, hogy aztán hogy értek oda az utolsó két körben.
Ha már az imént a pókerszállat képbe hoztuk, akár úgy is mondhatnánk, hogy az ütőképes lapokat mind bedobta Lewis Hamilton. Itt tényleg nüanszokon múlott, de itt két dolog az, amiről meg érdemes beszélni a hajrával kapcsolatban. Ugyebár felmerült, hogy Mick Schumacher is segítette egy kicsit Verstappent az utolsó körre kanyarodva, hiszen azzal, hogy Verstappen előtt volt, még pont adott neki egy DRS nyitási lehetőséget, ami elegendő lehetett ahhoz, hogy ebből az egy másodperces zónából kitolja Hamiltont. Való igaz, ebben közrejátszhatott az is, hogy inkább egyfajta kompenzáció történt, mert hogy korábban viszont tudman lehetett a sereghajtó Haas Ferrari. Meg ami még elgondolkodtató, hogy Verstappen kapcsán az elmúlt időszakban többször hangoztatták, hogy a bizonyos fokú rutintalansága miatt nem bírhatja a nyomást Hamiltonnal szemben, hiszen ő már rutinos, hétszeres világbajnok, kismilliószor volt már hasonló helyzetben, míg Verstappen most először. Ehhez képest most tényleg egy nagyon éles helyzetet láthattunk, és kellőképpen kemény volt mentálisan ahhoz Verstappen, hogy ezt abszolválja.
Szerintem ez sosem volt kérdés. Amióta az elmúlt pár évben egy olyan autóban van a Red Bull-dal, hogy rendszeresen dolgokért, de futamgyőzelmeket is harcol, szerintem sosem volt ez kérdés, hogy...
Bizonyos szempontból más, tehát úgymond és bármennyire is hangoztatja Verstappen azt, hogy nem foglalkozik ezzel, szerintem ember nincs a Földön, akinek ilyenkor ne fordul meg a fejébe az, hogy mi következhet még be, és hogy milyen forgatókönyv esetén milyen kimenetel valósulhat meg. Tehát nyilván ő is képben van azzal a helyzettel, hogy milyen pozícióban van, mi forog kockán a csapat szempontjából is adott esetben. Tehát azért sokkal másabb ez a helyzet, mint amikor ott volt, ügyes volt, gyors volt, dobogókért csatázhatott adott esetben a Mercedes-ekkel is, de az még inkább egy ilyen egyfajta csipkelődés volt, tehát ott nem beszélhetünk konkrét test-test elleni küzdelemről.
Gábor, mit gondolsz?
Én csak azt gondolom, hogy igen, mostanában a futamokon azt láthatjuk, hogy nem tudom, hogy ítéljen meg, hogy korábban más volt a helyzet, és így nyilván másképp is viselkedett, de a versenyeken mostanában tényleg nagyon éretten tud vezetni, az biztos, és bírja a nyomást, de azért jegyezzük meg, hogy volt egy kis kiborulása még pénteken szabad edzésen, amikor egerésztek ott Hamiltonnal, ilyen kakaskodás ment, akkor például elvesztette a fejét, és nem is csak egy pillanatra, hanem érezhetően bántotta a dolog, hogy ott történt valami, de az benne az új Verstappenben, vagy a bajnoki címért küzdő Verstappenben az a pozitív, hogy ez nem ment tovább aztán szombatra vagy vasárnapra, és tényleg a bajnoki győzelemhez ez is kell mindenképpen.
Igen, mind a két félnél meglátszik az, hogy nagyobb feszültség köztük, és szerintem ez Hamiltontól sem volt véletlen, hogy csak azért is ott tartotta mellette az autót a célegyenesben, és nem engedem föl szinte az útra sem, mert azért valljuk be, Hamilton ott kiterelte a pályáról Verstappent, a pirosra festett részen kellett autózni a hollandnak. És igen, egyébként korábbi Olivier felvetésre jött egy hozzászólás, ugye itt a Hamilton-Verstappen összevetéssel kapcsolatban. Hamilton egy intuitív versenyző, Max több időt tölt teszteléssel. Az ismeretlen pályák szerintem, Dancsiga szerint a Red Bullnak kedveznek majd. Meglátjuk, itt tényleg nem igazán lehet még róluk tudni semmit. Ugye Katar már régóta létezik, és jelen van a motorsportban, de a Forma 1 még nem járt ott sosem, Szaúd-Arábia pedig még mindig nincs kész, szóval...
Ott mondjuk kérdéses számomra, hogy mennyire marad olajos a pálya. Tehát láthattuk, hogy újra aszfaltod ott pályakesen, és okozott bajondalmakat.
Hát az aszfalt réteg
itt már
lekerült az aszfalt réteg, és a Szaúd-Arábia egy kicsit más klímájú is, mint az őszi, esős Isztambul környéke, szóval szerintem ez kevésbé lesz egyébként probléma. Szerintem térjünk tovább egy kicsit.
Én még a péntekhez hozzászólnék egy kicsit, tehát Ott valóban lement Verstappen róló, de a kontextushoz hozzátartozik, hogy szinte semmi nem akart kijönni neki, nem jött ki neki a lépés, hol föltartották, hol közbe jött valami. Tehát ez a klasszikus az a eset volt, amikor a hétköznapi ember elfelejti, hogy hova tette a lakáskulcsát, aztán rájön, hogy elhagyta a bevásárlólistát, és akkor még a busz is lekésik. Tehát valami ilyesmi vettett végbe Verstappenben is, és szombatra túltette magát.
Igen, és itt a lényeg az, hogy túl tudta tenni magát. Szóval nem is azért hoztam fel, hogy már mégsem bír magával, hanem pont azért, hogy akkor ugyan dolgozott benne, de aztán ez nem nyomta rá hétvége folytatására.
Igen. Szintén hozzászólásban jött a kérdés, hogy mit szólunk Alonso, hogy mi a véleményünk Alonso húzásairól, mit szólunk hozzá, hát...
Nekem kezdhetem, mert ugye én hoztam fel itt a műsor előtt is, hogy Alonso elég tudatosan rázza a pofonfát, ahogy szokták mondani. Láthatóan eldöntette a veterán spanyol, hogy ha már a győzelmekért nem nagyon küzdhet, akkor valami más ügyet tűz ki célul, hogy azért küzd, és most próbál szerintem rámutatni arra, hogy mennyire felemás, meg kiszámíthatatlan Forma 1-es bíráskodás. Ugye láthattuk, hogy Szocsiban is ügyeskedett, amikor beszéltünk is róla, amikor rajt előtt ő már kipróbálta, hogy lehet levágni a kettes kanyart, úgyhogy jól jöjjön ki belőle, és megúszta a nagy tömörülést. Most pedig ugye eléggé berágott azon, hogy legalábbis szerinte Raikkonen kívülről előzte meg. Most szerintem külső szemlélőként legtöbben úgy láttuk, hogy Alonso kitolta Raikkonent, és a Finn örülhetett, hogy előzés lett belőle, és nem valami rosszabb végkimenetel. És utána Giovinazzival szemben szerintem azt a bevetődést direkt csinálta a spanyol, azért, hogy rámutasson, hogy ha a Raikkonennek lehetett kívül, akkor most én is kipróbálom, hogy lehet-e, de hát annyira látványosan nagyot került, és nagyon kint járt, hogy ezt nyilván nem lehetett megúszni, de a csapatrádiós beszélgetésben hallatszott, hogy ez, én legalábbis úgy vettem ki, hogy ez teljesen programszerű volt, és nem csak egy véletlen, hanem feszegette a határokat, megnézte, hogy itt most meddig lehet elmenni.
Szolgáltatta a sót a 140 000 aznap idézőnek.
Én bevallom őszintén, hogy engem szórakoztat az egész dolog, és ezt egyébként elmondtam Oroszország után is. És akkor meg is kaptam egyébként a hozzászólások között utólag, hogy hát milyen vagyok, aki ilyen, nem is tudom, hogy volt már, a lényeg az volt, hogy lehet egy ilyen tisztességtelen pilótát támogatni, nem is tudom már pontosan, hogy volt a hozzászólás, de nem a tisztességtelenséget támogatom, hanem ezt a fondorlatosság. Igen, azt, a csibészséget, hogy így nézi. Egyébként kicsit azt is gondoltam most itt a futam alatt, amikor ugye Raikkonen már nem volt sehol, de egy újabb Alfa Romeo került elő, szerintem azt sem tudta, hogy kivel csatázik, vagyis hát
benne lehet egyébként,
igen,
hogy Raikkonennek akart
kicsit... Alfa Romeo mindegy, egy kutya, visszaadom neki, és ott küzdött ezerrel, aztán ugye elmondta, hogy szerinte ezek a szabályok elég véletlenszerűek, ugye ez párhuzamba állítható nagyjából azzal a mondandójával, amit pont Oroszország után török nagy felvezetésként mondott, hogy itt a stewardok sokszor a pilóták nemzetiségét is figyelembe véve ítélnek meg egy-egy esetet, ezzel én továbbra sem értek egyet, viszont még egyszer mondom, engem így szórakoztat, amit a pályán látunk, hát ne legyen bele nagyobb baj annál, amit látunk a kis összeérésnél a 2005-ös évet idéző első kanyaros csatában, ugye Raikkonennel, az Alfa Romeo elhullatott egy-két apróbb alkatrészt, de egy ilyen Alonsónak én örülök.
Hát igen, hát valami azt hittem megérte visszatérni, mert azért mutatja, hogy még ide való ebbe a mesébe, de azért van ez a fiatalos csibészség is. És teszem hozzá, hogy nem lenne példa nélkül ezen a versenyen, hogy két autót összekever egy harmadik versenyt, hiszen a rajtnál is volt egy kisebb kavarodás a McLaren-Ferrari szendvicsben. Ott ugyebár volt egy szintén vitatott manőver Sainz esetében, és aztán őt Ő Norris-t előzte meg alapvetően nem biztos, hogy szabályos módon, de aztán közben a két McLaren helyet cserélt, és aztán meg másik McLaren engedte maga elé éppen emiatt, és akkor abban volt egy kis zavarodás is, hogy akkor most maga elé engedje Norris-t is, ha már Ricardoval szemben megtette, de aztán úgy végül nem lett semmi, ha jól emlékszem.
Nem, de szerintem amúgy abban benne is volt, hogy első kör elnézzük.
Igen. Bár Törökországban nem sikerült elnézni egy-két dolgot.
Úgyhogy...
A folytonosság továbbra sincs meg.
Ez egy jó csata volt egyébként. Így most rá is térhetünk szerintem a hétvége pozitív és a negatív pilótáira, embereire, és ismerve a választokat, azért szerintem fogunk itt beszélni a Ferrari McLaren párharcról is. Hogyha megengeditek, akkor meg is kezdem a sort. Nálam a hétvége pozitív ember az abszolút Charles Leclerc volt, aki hát gyakorlatilag zavartalanul hozta be negyedik helyen a Ferrarit, és ezzel a teljesítményével egyébként a csapatának jó szolgálatot tett a konstruktőri bajnokságban is, ugyanis a McLarennen sikerült ismét faragniuk a lemaradást.
De továbbra is szoros a küzdelem.
Igen.
És igazából ez óriási nagy öröm szerintem mindannyiunknak, hogy van egy kis bajnokság is a két nagy mögött, méghozzá két ilyen patinás nagy nevű csapattal, és tényleg jó pilótákkal.
Igen.
Kiváló. Hogyha Hamilton most hirtelen 50 pontot leakasztana valahonnan, és megnyerni a bajnokságot, akkor is lenne miért izgulni a szezon végéig, mert tényleg teljesen kiélezett, és ugyanaz történik kicsit hátrébb a harmadik helyért, mint az első helyért, úgyhogy
szuper.
Nagyon remélem, hogy a jövő évre talán még egy kicsit előrébb tud kapaszkodni mindkét csapat, és akkor aztán...
Esetleg egy négyes csata?
Ja, hát örülnék neki, szerintem mindenki örül neki.
Nálam a negatívum egyébként a hétvégén az Bottas volt, ugye már említettük, hogy az öt rajt helye után egészen egyszerűen lefért a mezőnyben, nem tudta megelőzni Tsunoda Yukit, és az kicsit, hogyha itt lehet még egy kis pluszt adni, akkor én a japánnak adnám pont emiatt, hogy azért így, hogy a csapattárs Pierre Gasly elég hamar elhullott, így egyedül kellett a hátán vinni az Alfa Taurit, és nagyjából hozta azt a Gasly-s szintet, egy stabil pontszerzést. Most reálisan nézve nem nagyon tudott volna előrébb jönni, mert ott volt előtte az összes nagyobb csapat autója, szóval igen.
Jegyezzük meg, hogy most te ugye Bottas hibájának, vagy gyöngeségének rovod egy kicsit föl, de azért nem olyan rég Hamiltont is maga mögött tartott a kis japán, szóval ő egy elég jó kis maga mögött tartó, merci föltartó. Szóval nem biztos, hogy én ezt emelném ki, de az biztos, hogy Bottas megint úgy nem volt sehol gyakorlatilag. Ott ugye autókázgatott, de nem tudott előre kapaszkodni, pedig tényleg Mercedes-szel illene. De, na mindegy.
Végül hogy... beékelődött ebbe a Ferrari McLaren szendvicsbe. Ő volt a szeret sajt ebben a menüben. Én szintén Leclercnek adtam a piros pontomat, abszolút best of the rest volt, zavartalanul autózott a negyedik helyem. Konkrétan annyira zavartalanul, hogy még Perezzel azt sem tudtam meghúzni a Red Bull, hogy legalább a leggyorsabb körét járó pontot elcsípjék Hamiltontól egy extra box kiállással a végén. Tehát ilyen szinten tudta tartani azért az elejét, tehát nagyon jól ment. Aki viszont számomra meglepő módon, és nem csak most, hanem így az elmúlt versenyek tendenciája alapján, hogy kezd beletűzni a mezőnybe az évvégi jó formája után, az Lando Norris. Tehát most Austinban nem sok emlékezetes dolgot láttunk tőle, és ahogy így gondolkodtam az ő esetén így az elmúlt néhány órában, úgy nagyjából arra a következtetésre jutottam, hogy ő azért most belekerültet egyfajta hullámvölgybe.
Ezt akartam mondani, hogy visszajöttet neki Szocsi.
Nem feltétlenül Szocsiban kezdődött ez az egész, ugyebár Hungaroringen kiütötték, azért ott is elúszott jó néhány pont, Belgiumban esélye nem volt ott a kétkörös bódkozás alatt egyáltalán pontot szerezni sem. Szocsiban az elúszott futamgyőzelem, de aztán Törökországban, meg most Amerikában nem látunk semmit se tőle, és ez azért egy érdekes szám, mert ha valaki, akkor Norris az a mezőnyben, aki nyíltan, őszintén, tiszta érzésekkel felvállalja azt, hogy mentálisan meg tud törni. Tehát támogat is mentális egészséggel foglalkozó kezdeményezéseket, és simán lehet, hogy most megint, hogy most egy olyan korszakát él, amikor egy picit nehezebb a lelki világa. Tehát, és tekintve azt, hogy most egymás utájának a versenyek, nem tudom, ebből milyen gyorsan lehet fölállni.
Én azt mondom, hogy könnyen lehet, hogy így van, de az is lehet, hogy tényleg valahogy csak nem jön ki a lépés, nem talált a jó beállításokat, meg minden más körülmény, de akárhogy is, ha gyengébben is fejezi be az évet, és csak ilyen alsó pontszerzéseket látunk tőle, Norris szerintem idén már bizonyított, szóval, hogyha nem is sikerül jó a hajrája, a finise, jövőre biztosan ugyanolyan ügyes, sőt, még ügyesebb lesz, mint volt. Úgyhogy egyetlen probléma lehet azzal, hogyha Norris gyöngén szerepel, az, hogy ugye az előbb emlegetett nagy harmadik helyet jó nagy csatában alul maradhat a McLaren, hogyha pilótáik nem hoznak elég jó eredményeket. Bocsánat, azt hiszem, akkor mondhatom is, hogy én kitartottam a legjobbaknak, és ilyen negatív meglepetésnek. Igazából most tudom, nagyon, nagyon közhelyes, de én pozitívunként a győztest és Hamiltont említeném, mert olyan jó ilyen ütközések, akármi nélküli, drámák nélküli, kiválóan tiszta jó versenyt láttunk tőlük, és annyira az utolsó pillanatig folyt a küzdelem, hogy öröm volt nézni. Úgyhogy ritkán szoktuk a győztest kiemelni, szerintem most az első két helyezett megérdemli, hogy megkapják ezt a kis elismerést tőlünk. Negatívum nehéz, mert igazából pont ugyanúgy tudnám mondani Bottas és Norris-t, ahogy ti is mondtátok, és igazából nem is akarok mást kipécézni azért, csak azért, hogy valaki mást mondjak. Én is tőlük vártam volna többet a vasárnap meg a hétvége folyamán, úgyhogy egyetértek.
Talán még egy fél mondat erejéig Räikkönent ki lehet emelni, mint negatívum, aki a legvégén dobta el a pontszerző helyet.
Igen, de Belé meg már nem akarom, de Belé igen, ezért nem. Igen, de ő már tényleg látszik, hogy kifelé halad a Forma 1-ből.
Viszont ez Vettelnek pontodért. Teszem hozzá, hogy picit a sor sintora az, hogy pont akkor szerez pontot, amikor lényegében áthátra sorolják szinte Laguna Seca-ba motor cserét követően, miközben az elmúlt versenyeken sehogy nem akart kijönni a lépés Sebastian Vettelnek.
Egyébként most jött egy érdekes hozzászólás itt a YouTube-on élőben, még a korábbi Hamilton Verstappen-es összevetéssel kapcsolatban, hogy pont Hamilton nem volt még ilyen helyzetben Rosberg óta, mármint ilyen éles világmérgi szituációban. Nem volt ellenfele, csak versenyzett elől, most végre emberére talált.
Hát ezt nem is tagadtuk, tehát azért lehet látni Hamilton szezonján is, hogy most nem az a minden rekordot is megdöntünk évét futja. Hajlamos gyakrabban is hibázni, mint a korábbi domináns években, tehát ezt a korábbi adásokban is számos módon kiveséztük már, hogy idén Hamilton azért sebezhetőbbé vált, úgyhogy a kezdetektől fogva volt egy eléggé erős ellenfele, többször is egymásnak akadtak. És ez valószínűleg nem fog változni átrébb 5 hétvégén sem.
Viszont én arra vagyok kíváncsi, akár mi is lesz a bajnokság végkimenetele, de főleg, hogyha a Red Bull-os Holland győz, hogy ez Hamilton erre hogy fog reagálni. Nyilván ezt most kár nem is lehet most fejtegetni, de szerintem ez, kíváncsian várhatjuk, hogyha elszenved egy bajnoki vereséget, akkor utána még erősebb lesz, ahogy szokás mondani, vagy ez elindít valami hanyatlást, ahogy a nyilván öregszik is valamennyire Forma 1-es mércével, plusz...
Ja, amit 7 éves lesz jövőre.
Úgyhogy minden esetre én erre már előre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz rá.
Vagy még az is lehet, hogy fogja a 2022-23-as szerződését, és leküldi az irat megsemmisítőn.
Hát azt szerintem nem Hamiltonra vallana, hogyha már ennyi energiát belefektetett abba, hogy jövő
Hát
évben is
azért
itt legyen.
Hamilton az szokott meglepetéseket okozni, ha más nem, akkor az öltözködésével.
Nem, gondolj vissza arra, hogy például pont az erősítette meg a szerződés hosszabbításában is, hogy megjött a harci kedve ugye az év korábbi részében. Ugye bőszen nekiállt Pirellit tesztelni, ugye a 18-os gumikat, meg szimulátorba ült, az is már ilyen csoda számon menő esemény volt. De szerintem még nem menjünk ennyire előre a jövő évre, hanem csak egy 2 héttel így Mexikóra. Ugye már említettük, hogy Red Bull pályának számít. Látunk meglepetést ebben a szempontból, vagy Verstappen és Perez a hazai közönség előtt majd alkot egy nagyot?
Hát bármi előfordult, hogy most a Mercedes pályának vélt túlsztimban visszavágott a Red Bull, hogy megtörtént ennek az ellenkezője 2 hét múlva. Egy biztos, sok Perez rajongót fogunk látni.
De igazából én is csak ezt tudom mondani, az idei év aztán végképp megtanította azt, hogy nincs ilyen pálya, olyan pálya, meg tényleg minden hétvégén, sőt a hétvégén belül is változhatnak az erőviszonyok, ahogy most is láttuk, hogy péntekhez képest aztán más képet láttunk vasárnapra. Minden esetre izgalmas lesz. Én nem hiszem, hogy bárki dominálni tudna, úgyhogy szoros csatát várhatunk.
A pályán valószínűleg igen, meg szerintem a pályán kívül is, amiből már azért most is kaptunk egy kis ízlétet itt a felfüggesztés futómű körüli kérdésekkel kapcsolatban. Itt a Red Bull próbálja a Mercit mindig bemártani. Azt mondja róla, hogy nagyjából mindenki, még a riválisok is a Red Bullon kívül, hogy ezzel a rendszerrel nincs semmi baj, akkor a Red Bull mégis miért küzd ennyire?
Hát azért, mert óriási tétje van a mostani küzdelemnek, szóval tényleg...
De jó, de ez nagyjából ilyen szélhalomharcnak tűnik így a semmiért.
Na jó, de idén láttunk már mindkét oldalról hasonló támadásokat, gyanúsítgatásokat, úgyhogy szerintem ez teljesen ez része a világbajnoki küzdelemnek. Minden kis fogást igyekeznek megtalálni a másikon. Ha nem jön be, nem jön be, most néhányan papíroztak meg, beszélgettek az FIA-val, ha meg bejön, akkor sokat lehet rajta nyerni. Úgyhogy szerintem simán láthatunk még a Mercedes-től is hasonló ellentámadást valami más műszaki kérdésben, vagy szabályértelmezésben, akár még az év végéig is.
Azt gondolom, hogy ez egy jó végszó volt a mai adásunk végére. Nem marad bennetek semmi?
Nem.
Rendben.
Viva akkor... Mexico!
Mexico. Rendben. Akkor köszönjük szépen a nézőinknek is, és hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Nem maradjatok le a következő adásról sem 2 hét múlva, ha jól számolunk, akkor az november 9. A mexikói nagy díjat követő kedden lesz. Addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nyomjátok meg a iratkozás gombát, a csengőt, akkor értesültek, ha új videóval jelentkezünk. A Facebook oldalon is megtaláltok, Facebookon is megtaláltok bennünket, F1 and More a Facebook oldalon neve. Írásainkat pedig a vezes.hu per form egy oldalon olvashatjátok, de sok más jó dolgot is találtak a vezesen, szóval nyugodtan nézzétek, olvassátok őket. Az adásokat, a korábbiakat és ezt is a YouTube-on visszanézhetitek, visszahallgathatjátok, de a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on, szóval majdnem mindenhol megtaláltok. Úgyhogy mára azt gondolom befejeztük. Találkozunk akkor 2 hét múlva. Köszönjük
Köszönjük
még
a
egyszer a
figyelmet.
Figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok.